testvérek, két dolgot szeretnék elöljáróban. Az egyik a reggeli előadáshoz kapcsolódik. Az Úr kristálytisztán, világosan tanított bennünket az elhangzó szolgálaton keresztül, és korábban is sértette a fülemet, hogy a teológusok ezt mondják, a teológusok azt mondják, a teológusok amazt mondják. Tudom, hogy egy fecske nem csinál nyarat abban, amit mondani fogok, de hát tanultuk a teológián, hogy a teológia az a Isten logoszával foglalkozó tudomány, és tanultunk a szatanológiáról, igazából inkább csak a sátánról, és hát ha vannak teológusok, akkor vannak szatanológusok is. Bocsánat, hogy ezt mondom, csak úgy egy kalap alá vonunk mindent, pedig hát nincsenek egy kalap alatt azok, akik fejtegetik a Bibliának az igényt. Nem kell, hogy egy új fogalom, épp elég sok rossz és silány fogalom van a köztudatban, hogy a fogalmon gondolkozzunk, pláne, hogy használjuk. De hogy előttünk tiszta legyen és világos legyen, hát mert olyan könnyű hívő embereket félrevinni azzal, XY teológus ezt írta, ha ő írta, ha egy teológus írta, aki az Isten dolgaival foglalkozik, hát akkor hiszünk neki, vagy elbizonytalanodik, hogy vajon kinek higgyen az ember. A másik, amit szeretnék elmondani, és ezt az éneket azért választottam, az egy kérés. 4 évvel ezelőtt a Nászom, aki fiatalabb, körülbelül 10 évvel, mint én, gégerákot kapott. Mi akkor imádkoztunk érte, és a testvérek tudnak róla, hogy az Úr őt építette, egy fantasztikus, csodálatos ember. Neki kellett volna lelkipásztornak lenni, nekem meg valami másnak, tehát annyira jó lelkű valaki, de tudta is, hogy jó, meg akart is jó lenni, de nem volt világossága. 2 év gyógyultságban élt, és aztán a betegség visszajött. De ez alatt, a 4 év alatt az Úr elvégezte benne, hogy értse őt, és most lehet, hogy az utolsó óráiban. Meg gondolni rá, akkor se ismerték, most se, de most is nagyszerű ember az Úrnak egy megváltott, de azért, hogy az utolsó órák olyanok legyenek, amikor az Úr körülveszi irgalmával és oltalmával. És a ige hirdetéssel készülve énekeljük a 188-as éneket.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Uram, kérlek, légy közöttünk ígéretet szerint, mert szükségünk van rád. Légy itt hatalmaddal, dicsőségeddel. Jelentsd ki magad nekünk, Uram. Évezredeken át beszéltél emberekhez, és egyszer csak megkapta a világ, hogy nincs olyan ország, ahol ne hirdetnék a te üdvözítő evangéliumodat. Alig van töredéknél, amely nem olvashatja saját nyelvén a te ígédet. Köszönjük neked, Uram, hogy terjeszted az egész világon, nem azért, hogy hirdesd önmagadat és dicsőségedet, hanem azért, hogy fiad megkeresse és megmentse az elveszettet. Uram, köszönöm neked, hogy megtaláltál. Köszönöm neked, hogy megtaláltál minket. Köszönöm neked, Uram, hogy nem hiába fordulunk hozzád. Csodákat teszel velünk. Köszönöm, Uram, hogy csodákat tettél szerettemmel, akiről néhány hónap leforgása alatt lementek. Köszönöm, hogy gyógyítottad, fenntartottad egészségét, és hirdetted számára üdvözítő ígédet. Köszönöm, Uram, hogy megérthetett téged. Legfőbb oltalmaddal, hatalmaddal. Tedd meg belőlem, amit jónak látsz. Tudom, hogy szereteteddel, hatalmaddal kíméletesen válsz vele. Ne engedd nagyobb szenvedést, mint amit el tud hordozni. Lehet, Uram, hogy sok mindent nem ért, és sok mindent is elvettünk. Tanítsd meg őt, tanítsd meg minket elfogadni, hogy ami velünk történik, a te beleegyezéseddel történik. Akkor is, ha fáj, akkor is, ha keserű. És köszönöm, Uram, hogy ha megpróbálsz, ha megterhelsz, erőt is tudsz adni, amivel azt el lehet fordozni. Add, Uram, a te erődet, és rombolja minden más erőt és hatalmat az életünkben. Amen. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből, a 8. fejezetből olvasom tovább az igét, de a tegnap esti verseket is olvasom hozzá, tehát a 26. verstől. Cselekedetek 8.26-tól. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: kelj fel, és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, aki a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve és Jeruzsálembe járt az Istent imádni, visszatérőben, hintóján ülve, olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek: menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa. Amen. Kedves testvérek, tegnap Istent magasztalni, ma pedig ez a témánk, hogy Bibliát olvasni. De a tegnapi nap gondolata az annyira megragadta a lelkemet, hogy úgy gondolom, hogy az imádatról újra és újra minden este valamit el kell mondani, megismételni, hogy az Istennel való kapcsolatunkba megerősödjünk annyira, hogy megteljen a belsőnk annyira, hogy abból imádat fakad. miközben tegnap este innen elmenve, meg ma korán reggel ezen gondolkoztam, sokszor ülök arra az oldalra, ahol a nem hívők, vagy a kétkedők, vagy az összetörtek, akik mindig valami kérdést föltesznek, a másik oldalról ülnek, és azt gondolom, hogy néha ez segítséget jelent. Ebben az esetben azt, hát persze könnyű magasztalni Istent annak, akinek olyan az élete, hogy minden csodálatos és rendben van vele. Nyilvánvalóan a gyülekezet kiszolgáltatott, mert amit az ige hirdető olvas, azzal tunkolja tele a gyülekezetet. Tehát most bennem erősen bennem van Wilhelm Busch-nak ez a Variációk egy adott témára című könyve, nem tudok szabadulni tőle, nem is nagyon akarok, mert néha döbbenetes dolgokat ír le, például az Isten magasztalással kapcsolatban elhangzik az egyik írásában az, hogy amikor elfogták az államrendőrség, elfogta, akkor bevitték egy olyan cellába, ahol rendesen se állni, se feküdni, se kinyújtózkodni, semmit nem lehet, tehát borzalmas. És ami nagyon jó, hogy hát általában ige hirdetőként igyekszünk nem hazudni. Valaki azért, mert becsületes, én elmondtam azért, mert buta vagyok, és elfelejtem, hogy mit hazudtam tegnap, tehát igyekszem konzekvensen ugyanazt mondani. De hogy nem hazudott Wilhelm Busch, ennek azért lehet nagyon örülni, mert leírta, hogy félelem is volt benne, kérdések is voltak benne Isten felé, borzalmasan érezte magát, a hitében is megrendült, de meglátogatja a feleséget, elkezdi sajnálni, és valami olyat mond a feleségének, amit Jézus mondott, amikor a jeruzsálemi asszonyok siratták, hogy ne engem sírassatok, magatokat sírassátok. Mondja a feleségének, aki szabadlábon van, hogy ne engem sajnáld, magadat sajnáld. Mert hogy telik az idő? Valahány órától egy órát magasztalja az Urat. Aztán egy órán keresztül gondolatban maga elé hozza azokat, akikért imádkozni szokott. Aztán egy óra hosszán át ismételgeti azokat a zsoltárokat, amiket kívülről megtanult, és aztán újabb egy órán át újra magasztalja az Urat. Bármelyikünk azt mondaná erre, nekem nincs órám, nincs 4 órám arra, hogy Istennel együtt legyek. És azon a helyen lehet Isten magasztalni. Nem írta le, ebben az írásában legalábbis nem szerepel, hogy mi váltotta ki belőle az Isten magasztalást. De nyilván nem amikor rászakadt a félelem, nem amikor kérdőjelek támadtak benne, hanem amikor imádságos, összetört lélekkel az Istennel elkezdett beszélni őszintén, ami eszébe jutott, és elmondta minden kínját, és az Isten válaszolt neki. Bibliát olvasni még szinte kicsit kiegészítésül mondanám, hogy meg még tanulni is. Nem ez az egyetlen írás keresztény embertől, aki fogságban, börtönben, koncentrációs táborban abból élt, ami igéket megtanult. És nem mondhatjuk, hogy minket ez nem fog utolérni. De az ige ismerete nélkül nagyon-nagyon nehéz az Úr mellett megmaradni. Gyakran találkozom emberekkel, akik odavágják nekem. Én nem járok templomba, de kiolvastam a Bibliát. Mikor fiatal voltam, akkor valami gorombaságot mondtam. Most már nem mondok semmit, mert megöregettem. Meghallgatom. Nincs miről beszélgetnünk. Még semmit nem értett meg az igéből, aki egy ilyen mondatot mond. Hiszen ha azt az igét elővesszük újra, és újra, és újra, és újra, nem válik unalmassá. újra és újra beszél hozzánk. Valaki mondta nekem egyszer, hogy sajnál bennünket, igehirdetőket, mondta, hogy sajnálom a papokat, mert milyen nehéz lehet nekik mindig ugyanazt mondani. Mondom erre Wilhelm Busch könyv címét, tehát az igehirdetés variációk egy adott témára. Ráadásul nem úgy születik meg a prédikáció, hogy az ember kinkeservesen izzad, hogy ja Istenem, mit kellene mondani, hogy valami olyat mondjak, amiben beleszédül a gyülekezet, hanem csak beszélgetni kell az Úrral, hogy Uram, szeretnélek téged megérteni, magamat is szeretném megérteni, azokat is szeretném megérteni, akik majd hallgatni fogják. Szeretném, ha ők téged megértenének, meg önmagukat is megértenék. És hát, fölírtam magamnak, Isten nem nyoma. A Biblia nem egy olyan könyv, amit az ember a kezébe tart, és olvasgatja, és jól megérti a tartalmát. Egészen biztos vagyok benne, fogalmam sincs, hogy mikor vásárolta ez az etióp a Bibliának azt a részét, amit olvasott. Mert az is lehet, hogy már odaúton is olvasta. Valószínű nem először járt Jeruzsálembe, de nem. Lehet, hogy ott vásárolta, nincs jelentősége, de valahonnan tudott Istenről. És persze, nem volt igazi világossága. De hát elmondtam, hogy nekem nem volt hitem, mikor teológiára mentem, mert a katonatiszti pályahelyet javasolták ezt nekem. Az majd biztos nagyon jó lesz, mert hogy majd ha a ruszkik kimennek, ugye akkor lesz belőlem katonatiszt. Abba is nyugdíjas lettem volna, mivel a ruszkik kimentek. Szóval nem akartak kimenni. Na mindegy, azt mondták, hogy az ugyanolyan jó, mert tök mindegy, hogy mi lesz belőle, pap vagy katona. És hát én visszaemlékszem azért az első prédikációimra, hát nagyon iparkodtam, hogy minden benne legyen. És sokan a fiatalok közül nem tudják, de mondjuk hasonlított egy kicsit ahhoz, amit Dezséri vasárnaponként elmondott. Olyan jó tanácsok sokasága a prédikál, nem volt az rossz, az sem, amit a Dezséri mondott, ilyen kultúrszöveg, hogy kell viselkedni, mondtam délután a kultúrát, hát végül is kultúrszöveget mondott. De úgy gondolom, hogy valahol elkezdődik az Istennel való kapcsolatunk, az ige nélkül azonban, a Biblia nélkül nem tudunk benne előre jutni. Valószínű sokszor elmondtam testvéreimnek, van egy sógoromnak egy valahanyadik unoka testvére, egy írtó, buzgó hívő, nagyon sok tisztséget tölt be a egyházközségükbe, és félájultan jött haza kezéből. És elmondta, hogy az valami fantasztikus volt. Hát kíváncsi voltam rá, mert egy-két tezéri éneket ismertem, én is énekeltem fiatalokkal, meg öregekkel is, mert az öregek legalább olyan jól tudnak énekelni fiatalos éneket. És gondoltam, hogy na most legalább tudom, hogy mi a lényeg tezébe. Lehet, hogy nem csak annyi, amennyit ő tapasztalt. Rengeteget énekeltünk, franciául, meg angolul, hogy tudsz? Hát egy kicsit németül. Na mondom, jó, akkor végül is az ének se sokat mondott, de jól el voltak, és mindenki meggyűjtött egy gyertyát. És amikor nézték a gyertyát, akkor egy olyan csodálatos élmény öntötte el őket. Gyertyai élmény. Bocsánat, hát az Isten élmény csak az Isten közelében. Az Isten szavára figyelve tudja elönteni az ember. De el tudám. Hát csak próbáljátok meg úgy egyszer nem nézni az órátokat, amikor szabad időtök van, letérdelni, igét olvasni, és nem mondom, hogy meditálni, bár nem rossz szó. Elmélkedni az ugyanaz, mint a meditáció. Csak a meditáció alatt valami egész más szoktak érteni, azt, hogy nézed a gyertyát, az igét pedig ízlelgetjük, kóstolgatjuk. Ezt csinálta az etióp főember. Még nem volt az egésznek az íze benne. Tehát nem tudom, mekkora volt az a könyvtekercs, de mondjuk lehetett 3 méter hosszú, vagy 4 méter hosszú, hát azért azt viszonylag hamar el lehetett olvasni. És nyilvánvalóan többször nekifogott, és többször elolvasta. És úgy gondolom, hogy így indul el az Isten ismeret. Azon keresztül, hogy egyszer csak ezeknek a betűknek már nem csupán a tartalmát tudom visszamondani, hanem tudok arról beszélni, hogy az Istennel találkoztam. Az Isten beszél velem. Mert a Biblia olvasása téma ennek az igének a kapcsán, végig gondoltam, hogy milyen tanácsokat hallottam én kezdő keresztény koromban, hogy hogy kell a Bibliát olvasni. Hallottam egyszer egy hatalmas nagy előadást, hogy egyszerre csak egy verset, azt meg kell tanulni, azt az embernek nagyon a szívébe kell zárni. Aztán olvastam egy másik tanulmányt arról, hogy egy verset nem szabad kiemelni, és nem szabad olvasni, hanem csak hosszú szakaszokat szabad olvasni. Aztán olvastam egyszer valahol, hogy bolondság a lózunk, mert az soha nem olvastatja végig a Bibliát, A-tól Z-ig a hívővel, csak kiemel belőle részleteket, nincs ennek semmi értelme. Szeretném letenni a voksot amellett, hogy nem gondolom, hogy egy verseket nem kell megtanulni, és nem gondolom, hogy hosszú szakaszokat nem kell elolvasni, és azt sem gondolom, hogy jó, ha nem olvassuk végig a Bibliát. De talán tudni kell mindennel mit kezdeni. És akkor Cincendorf már rég nem szorul senkinek a védelmére, már jó helyen van. A lózung az tőle származik. Óriási kincs. Nem állítom, hogy más Biblia olvasó útmutató nem lehet óriási kincs, csak szeretném mondani, hogy ez a Helmutiak által évről évre összeállított, ráadásul jóval több, mint egy évvel állítják össze a megjelenés előtt. De akik olvassuk, honnan tudta Isten előre azt, hogy az Icé és István édesapjának akkor kell menni feleséget kérni a fiának, és van az Ószövetségből az az ige, amely kifejezetten feleségkeresésre szolgál. Hát honnan tudta Isten? És mindegyikünknek, akik használjuk ezt a lózungot, van emlékünk nyilván arról, egészen kimagaslóan nagy dolgokról, hogy mennyire beleszól Isten az ember életébe. Ugyanakkor mégis el kell mondani azt, hogyha ezeket az egy verseket tartjuk csak magunkban és olvassuk, akkor ennek lehet sok-sok fogyatékossága az Isten ismeretre nézve, még az ige ismeretre nézve is. Hiszen olyan döbbenetesen nyírnak ki fél verseket, fél mondatokat az igéből, és különböző helyekről is rakják egymás mellé, hogy nem lehet ráismerni arra, hogy ez a Bibliából való tanítás lenne, mert nem az. Nagyon örültem a délelőtti beszélgetésünkben, mikor az egyik testvérünk felhozta, és segített is a beszélgetés menetében, hogy igazából Jézus mindig igével válaszolt. Mert ő ismeri az egész Bibliát. Nyilvánvalóan. De ugye, hát az ördög is adhat igét. Ennek a legprimitívebb példáját akkor éltem át, amikor teológiai hallgatóként, már nagyon kezdett érdekelni, tehát én már találkoztam Jézussal, már nagyon kezdett érdekelni a Biblia meg a teológiának, az igazi teológiának a tudománya, és elmentünk egy olyan előadásra néhányan, amit az ateista klub szervezett. Gondoltuk, hogy ha azt az oldalt is ismerjük, az minden bizonnyal hasznos lesz. Hát nagy csalódás volt, mert elég primitív előadást tartottak nekünk a Bibliából, de az volt amit megtanultak az ébredés idejéből, hogy előrángattak egy idős parasztembert, aki bizonyságot tett az ő elgondolásuk szerint. És feláll a bácsi, elég ócska mondatszerkesztéssel és elég ócska szöveggel, de azért el tudta mondani, hogy hát vannak bolond emberek, akik hisznek az Istenben, de hogyan hihetnek benne, mikor a Biblia is azt mondja, hogy nincs Isten. Ugye én akkor még nem tudtam, hogy benne van ez a Bibliában, akkor még nem volt olyan Biblia ismeretem, de milyen jó, hogy egy középkorú református lelkész föláll, és kérdezi, hogy szabad-e hozzászólni. És hát azóta se felejtettem el ezt az igét, a bolond azt mondja a szívében, hogy nincs Isten. Tehát ugye ez, én most eltúloztam, mert nyilván ez nem fordul elő velünk, hogy így gondolkozzunk. De ha nem értjük meg, hogy miért adta Isten az ember kezébe a Bibliát, akkor nem érthetjük meg a Bibliát. És azt más alkalmakkor is el szoktam mondani, hogy amit Luthertől tanultam ezen a téren, hogy a Bibliából tudom meg, hogy kicsoda Jézus, de igazából a Bibliát jól megérteni csak Jézusnak a személyén keresztül lehet. Elénk tárul egy csodálatos Isten. Egy imádnivaló Isten. Egy szerethető Isten. Olyan, akinek a hatalmáról fogalmam sincs, hogy mekkora. Csak tudom, hogy mindenható. Nem tudom fizikailag elgondolni, hogy mekkora a hatalma. Mert beszélgetünk arról, hogy mekkora a világ. Én elég sokat beszélek a Mennyországról, mert szeretem a Mennyországot. Azt a részét is, ami már itt elkezdődött meg, azt is, ahova készülök haza. De méreteiben, hatalmának megnyilvánulásában, egy olyan hatalomnak a megnyilvánulásában, mert igazából arról van fogalmam, hogy milyen volt, amikor az oroszok keresztül mentek Magyarországon, mert a nyomait szenvedtük. Kevesebb volt arról, hogy a németek, mert azokkal tudtak a szüleim beszélgetni, tehát az valahogy nem érintett bennünket annyira. De ha bekapcsoljuk a televíziót, akkor a hatalomról kapásból fogalmunk van. De hogy valaki a hatalmát abban gyakorolja, hogy engedi megölni magát, miközben semmi bűnt nem követett el. Hát ez egy, a hatalomnak valami olyan megnyilvánulása, amire az ember teljes lelkéből vágyik. És mégse gondolhat a Biblia alapján maga számára egy olyan Istent, aki valami fantasztikus nagyvonalúsággal átnéz az emberek bűnei fölött, mondván, ó, hát gyerekek, nincs semmi baj. Nem alakulhat ki az emberben a Biblia olvasása során egy olyan istenkép, ahol az Isten hatalma nem jelentkezne abban, hogy ítéletet fog tartani. Ha becsületesen olvassuk a Bibliát, ha becsületesen hirdetjük az Isten igényét, akkor nem hiányozhat belőle. Istennek nincs két arca, hogy van egy szeretetteljes, jó arca, meg van egy olyan, amelyik megbünteti az apák bűnét a fiakon harmad és negyedízig, milyen kegyetlenség, de még fel is lázadnak ellene, hogy az apák ették az egdest és a fiak fogavásod bele. Vallásos néppel mindig sok probléma van, régen is volt az ószövetségi korban, meg a kereszténység is sok mindenben leutánozza, igazságtalannak minősítve az Istent. Tehát ha Jézusra gondolunk, hogy ő miért jött el, és ha Jézusban akarjuk megismerni az Istent, azért volt egy megjegyzés délután, nem tudom, hogy milyen érzéssel fonta Jézus a korbácsot a templomba, de azért ne felejtsük el, hogy korbácsot font a templomba. Azt jó pontosan megérteni, hogy a papok kiadták a... Minek hívják ezeket a kis kockákat? A standot. galambárusításnak, pénzváltásnak, meg mindenféle dolognak, és azért jól beszedték a pénzt. Abba se vagyok biztos, hogy a Jézus korabeli vezérkar ülne be a magyar kormány helyére, hogy sokkal jobban járnak. Nem vagyok benne biztos. Hát eszméletlenül hajtották a pénzt. A fájdalmuk csak az volt, hogy politikai hatalmuk nincs akkora, mint amekkorát szeretnének. Néha fájdalommal hallgatom egyik-másik keresztény testvéremet, hogy ő is sajnálja, hogy nincs politikai hatalma az egyháznak. Hát testvérek, nem biztos, hogy tudnánk vele valami jót kezdeni. Tehát a Biblia az Isten szava, Jézusról szól, és arról, hogy benne menti meg az Isten az embert. És a Biblia az emberről szól. Arról az emberről, amelyikről fogalmam sincs, hogy milyen alapon hirdethették a marxisták, hogy jónak születik. Egyébként, ha jól tudom, a fasiszták is ezt hirdették, hogy az ember születése szerint jó, pláne ha árja, mondták a németek, legfeljebb elrontják a körülményeit. És mondjuk most, amit most fogok mondani, nagyon szeretem a katolikus testvéreinket, de ebben nem értek velük egyet, hogy igaz, hogy az ember szíve megromlott, de marad benne egy kicsi jó, nem tudom, látjátok-e mekkora, igen. Hát a szívemhez képest ez túl nagy, de nem tudok olyan kicsi jót mutatni, ami van a szívemben. Azért nem, mert nincs. Mutogatnám én, ha lenne. Tehát, hogy mi van az ember szívében, az csak a Biblia olvasás, a Biblia ismerete alapján lehet elsajátítani. És ezért visszatérek a lózunkhoz. Ha jól megfigyeljük, az estéről estére kijelölt szakaszok valamilyen összefüggésből a Szentírás egyes könyveinek részeit állítják elénk, és hogyha ez nem így lenne, becsületes akartam lenni, és elkezdtem olvasni a Bibliát, és miközben Rejtő Jenőt nagyon faltam, és úgy olvastam, hogy az egy szuper, hát az egyik legnagyobb magyar klasszikus. Elkezdtem olvasni a Bibliát, és abban annyi vér volt, és annyi istentelenség, hogy így a mózesi első könyvön haladva, meg a következőn haladva, hát felvetődött bennem a kérdés, lehet, hogy mások jobbak, mint én, tehát nem állnak meg álhatatosabbak, mint én, és tényleg eljutnak a jelenések 22 végéig, lehet, de hát, teljesen meg voltam zavarodva. Más volt az, amit a Jóistenről hallottam addig az emberektől, más volt az, amit olvastam a Bibliának az első néhány könyvében, és egész más lett, amikor elkezdtem olvasni rendszeresen az Isten igényét, és egyre jobban megismertem Jézust, és egyre jobban megismertem Istent, és egyre szomorúbban, egyre jobban megismertem magamat. Ha csak az ember ismeretéről szólna a Biblia, akkor talán öngyilkosnak kellene lenni, vagy rohanni az embernek maga elől ebben a világban, mert szörny lény. Akik mély pszichológiával foglalkoznak, nagyon érdekes dolgokat fedeznek fel, belenyúlnak az embernek a személyisége elrejtett dolgaiba, és ők mondják, hogy milyen borzalmas az ember. Annyi előnyöm van mondjuk a kezdő koromhoz képest, hogy egy értelmes pszichológus akkor velem, mint lelkésszel szóba nem állt volna, most azért szóba áll, elbeszélgetünk, és amikor elmondom nekik, hogy úgy csináltok, mint a rossz orvos, nem tudom, Kőszegen vagy hol volt, hogy benhagyta a törlőruhát a betegbe, hogy a szikéket is, meg minden vackot benhagytok, aztán összevarjátok,
és nem történik vele semmi.
Mert az a csodálatos Isten azt az összes mély szennyet, ami az egész emberiség egyetemes bűne, ezért nincs is közöttünk kivétel, hiszen ugyanattól az őstől származunk. Ezért nem is nagyon van oka az embernek, hogy dicsekedjen. De valami módon rejtve marad. Nem úgy jön föl, hogy egyszerre az egész a maga mélységével, hanem amit tegnap elmondtam York püspökével kapcsolatban, hogy egész életén át Istennek tetsző módon akart élni, fiatal korától, és igyekezett is, és olvasta a Bibliát, és ismerte a kegyelmet, és mire megöregedett, nem csak meglátta, el is merte mondani, hogy méltánytalanul ért az a sok tisztelet, amelyben részem volt, és megbecsülés, mert ha azt tudná, hogy bennem is ott volt a hiúság, a gőg, a nagyravágyás, csak hát ez az ember nyilván ezzel újra és újra oda ment az Úr elé. Tudta, hogy miért íródott a Biblia. Ha a Biblia ad Isten ismeretet és ember ismeretet, még azt talán elmondanám zárszóként, hogy merjük bátran vállalni, hogy összehasonlítjuk más ismeretekkel. Nem tudom, hogy volt-e valaha olyan korszak az emberiség történetében, valószínű nem, mint ma, amelyik annyit foglalkozik az emberi személyiséggel. Egy lelki gondozásra járt hozzám egy asszony, aki főiskolán tanít, és hát leesett az állam, mert sok minden mondott a munkájáról. Mondja nekem, ugye olvasta? Nem. Ugye olvasta? Nem. Ugye olvasta? Hát az a 9 személyiségtípus, ami az emberben van. Hát véletlenül arról olvastam. Akkor hozok magának egy könyvet ajándékba, és majd hozom azt a nagykönyvet is, mert a nagykönyv nélkül a kicsit nem fogja megérteni. Végig vezeti az egyik könyv Jézusnak a jellemvonásait. És behelyettesíti ezekbe a helyzetekbe, és el kell mondanom, még hízelgő is lehet, hogy pozitívan értékeli Jézusnak a személyét. De mintha az egész megváltozása az ember gondolkozásának és életének azon múlna, hogy tudja, melyik személyiség típushoz tartozik, és kit kell példának tekinteni, és mit kell csinálni, hogy ez így legyen. Ebben az egészben odáig még nem bátorodtam el, hogy megmondjam az illetőnek, hogy és a típusokkal mi van. Mert hát hálás vagyok az Úristennek, hogy megmentette őt, hogy szeretettel körülvesz, hogy beépült a gyülekezet közösségébe, jár Isten tisztelte, győzöm sincs, ha a könyveire gondol, mit gondol az én prédikációimról. Hát, halván gőzöm sincs. Valószínű, hogy úgy hallgatja végig, hogy közben nem gondol rá. Nem tudok mást elképzelni, mert akkor esetleg nem járna. Hát, olyan tudás, emberi tudás, agymunka van felhalmozva azokba a könyvekbe, hogy talán, ha itt mind nekiülnénk, és mindegyikünknek képzettsége lenne ebben, valamennyit tudnánk ehhez hozzáadni. Az igazi nagy kérdés, és ne gondolják, hogy elvetem az egészet, vagy azt mondom, hogy azzal nincs mit kezdeni. Sok örömömet találtam abban, hogy forgattam, mert még hatalmasabb lett számomra ez a könyv. Ha ülünk egyszer, mint ahogy az etióp kincstárba ült, és olvassuk a Bibliát, és valami nem világos belőle. Én most már valóban több mint 46 éve próbálom Jézus követni. Én még találok olyan igét, amit ha valaki megkérdez, mit gondolok róla, azt mondom neki, hogy utána fogok nézni, el fogom olvasni. Aztán ennél többet is teszek, mert imádkozom, hogy megértsen, mert az ő által a felvetett módon én arra nem tudok válaszolni. De nem is érzem tragédiának. És megérezzük annak. Ami nem a mi dolgunk, hanem Isten felvállalja azt, hogy egy etiópért, egy magyarért, egy szlovákért, egy románért elküldi Fülöpöt. Ha ott tartunk, hogy magyarázat kell nekünk, akkor Isten megtalálja a módját, hogy adjon feleletet a kérdésükre. Ezzel szeretném bezárni, és tulajdonképpen ezzel folytatódik a holnap, hiszen az a kérdés, hogy érted is, amit olvasol? Előre tudtam, hogy a mai meg a holnapi összecsúszik, mert nem lehet sterilen beszélni csak arról, hogy olvasd a Bibliát, hiszen ez az életkönyve a legbefejezőbb szavam. Mit gondoltok, miért olvasta az etióp kincstárnak? Érezte, hogy éhes. Érezte, hogy szüksége van rá. És az ige kenyere. Az Isten kenyere. Tudom, amely a mennyből szállt alá, hogy életet adjon a világnak, de az ige táplál bennünket. Aki megkapta a kis programot, a mai reggeli két igét tessenek még elolvasni, alkalmas tanításra, és a többi. Tessenek, ez házi feladat, tehát nem most tessenek megkeresni, hanem nagyon megkeresni. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked a Bibliát. Köszönöm, hogy az életkönyve. Köszönöm, hogy semmit nem rejtettél el. Választottaid rútságából, istentelenségéből, gaztetteiből, hogy nincs benne semmi kozmetikázás. Minden úgy áll előttünk, ahogyan történt. És Uram, mi is úgy vagyunk előtted, ahogy vagyunk. Nem mentegetjük magunkat. Nem magyarázkodunk, hogy mit milyen rontottunk el az életünkben. Hanem amit csak ebben a két napban előhoztál, és bűnként mutattad meg az életünkben. Azt letesszük elő. És kérünk, tedd el tőlünk, tisztíts meg attól minket, újítsd meg az életünket. Add Uram, hogy elmélyüljön veled való közösségünk, hogy átéljük szeretet csodáját. És azt is Uram, hogy ne felejtsünk el egy igét, amely emlékeztet, hogy mi, akik üdvösségre vágyódunk, félelemmel és rettegéssel kell munkálnunk üdvösségünket. Segíts nekünk, Uram, hogy jobb szemünk legyen meglátni önmagunkat, gondolkozásmódunk romlottságát, rossz indulatokat, rossz vágyakat, és kevésbé legyünk érzékenyek mások nyomorúságának és elesettségének, meglátásában és kibeszélésében. Arra segíts, Uram, hogy mi, akik kegyelmedből élünk már sokan évtizedek óta, tudjunk beszélni erről a kegyelemről azoknak, akiknek eddig csak egy ráit láttuk. Arról, hogy milyen jó hozzád tartozni, milyen jó veled járni, milyen jó téged hallgatni, milyen jó veled beszélni, és milyen jó általad megújulni. Légy velünk, Uram, az este további óráiban, légy velünk az éjszakában. Légy otthon maradt szeretteinkkel, oltalmat ajánljuk őket. Légy gyülekezeti közösségünkkel,
Köszönjük neked az életünk imádkozókat. Mi is úgy gondolunk, váljuk a te színed előtt, Uram, hogy vedd körül őket oltalmaddal, szereteteddel. Végezd el mindegyikünk életében, amiért ide hívtál bennünket. Köszönöm, hogy ezt elmondhattam neked. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.